más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A mai műsorban egy kicsit előre szaladunk, nem olyan nagyon, tényleg egy kicsit, mert nagyon közel van, különösen, hogyha a politikai élet nyüzsgését nézzük, a 26-os választás, és arról fogunk ma beszélgetni egy kutatás okán, hogy vajon van esély arra Magyarországon, van-e esély arra Magyarországon, ami most úgy körvonalazódni látszik, hogy egy kétpárti váltogazdaság alakuljon ki a politikában, a két nagy tömb, a Fidesz és esetleg a Tisza, vagy koalícióra léphetnek-e, és megmaradnak-e azok a pártok, amelyek jelenleg még itt vannak a versenymezőnyben, és egyáltalán kik jutnak be, és ennek milyen esélyei vannak. Én kérdésem majd az lesz az elején, hogy jó lenne-e Magyarországnak, ha két nagy párt egymást váltva, egymással versengve alakítaná a parlamenti erőviszonyokat, vagy pedig jobb, hogyha minél több párt képvisel, minél többféle embert. Egyetlen előzmény a mi műsorunkban nemrég egy vitában elhangzott, hogy az egész parlamenti képviseleti demokrácia a világban válságban van, messze nem valósul meg az igazi képviselet, hiszen annyira differenciáltá vált a politikai gondolkodás és a mentalitások sokféleségével találkozunk, hogy nincs az a pártrendszer, amely valóban lefedné a választói akaratot, a választók elképzeléseit, és emiatt van az, hogy a politikai kicsit elkülönült elitté vált és eltávolodott a választóktól. Ma tehát erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Első vendégem Rajnai Gergely, vezető elemző, a Méltányosság Politika Elemző Központból. Szervusz, Gergely. Azt mondtad nekem az előbb, kérdeztem még így off-record műsoron kívül, hogy az a tanulmány, ami ezzel foglalkozik, hogy legyen-e két pártrendszer Magyarországon, és ennek milyen esélye van, ez nem nemrég készült, néhány hónapja. Tehát már a Tisza párt és a Fidesz két nagy tömbjével számoltál. Neked van személyes tipped arra, hogy lesz Magyarországon egy ilyen két párti nagy parlamentünk?
Hát igazából nem akartam, tehát nem
jósolni, nem akartam. Jósolni, ez világos.
Ezt általában politikusoktól elvárják, de nem tudjuk megtenni. Amit meg akartam tenni, hogy nagyon sokan úgy tekintenek erre a 2026-ra, mint a végső nagy harcra. Tehát a tiszások is úgy gondolják, hogy ha nyernek, akkor megsemmisítik a Fideszt, és akkor majd valami egészen más jön. És a fideszesek is szerintem úgy tekintenek rá, hogy ha a tizát is legyőzik, akkor a nyern az oldal megint összeomlik, és újra kell tervezni ott mindent. Tehát hogy mind a ketten úgy gondolják, hogy akárki is nyer 26-ban, azután egy teljesen új játékteret fog tudni képezni, és nem nagyon gondolkodnak abban, hogy milyen, hogyha megmaradnak egymás mellett, és továbbra is, hát nem is együttműködni kell, de hát közösen kell versenyezniük a magyar politikai térben, és azért ennek az esélyeit próbáltam nemzetközi példákkal fölvázolni, hogy azért nem irreális az, hogy akár a Fidesz nyer, akár a Tisza, ez a másik tömb, a vesztes tömb, az többé-kevésbé megmaradjon, és akár egészen demokratikus versengésben is megmaradjon, hiszen azért azt is halljuk, a fideszesek ugye külföldi ügynökként azonosítják a tiszásokat, a tiszások pedig úgy gondolják, hogy hát ez már nem is demokrácia, ami itt van. Tehát tulajdonképpen mind a ketten úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy egy rendes demokrácia legyen, ahhoz a másik fél az teljesen alkalmatlan partner. És vannak példák arra, ebben a tanulmányban majd gondolom fogunk róla valamennyit beszélni, hogy ugyanígy gondolkoztak egymásról a felek választás előtt, és aztán egyszerűen a kényszer, hogy ezek a tömbök, ezek a szavazók, ezek a társadalmi csoportok léteznek, az azt eredményezi, hogy mégis előbb-utóbb el kell fogadniuk, hogy ugyanez a két tömb fog egymással váltakozni, akár egy ilyen döntő választás után is.
Ugye én abból indulok ki, hogy a Fidesz hozta létre azt a politikai krédót, ami hívei számára megfelel, hogy azonosította magát a magyar nemzettel. Ez verbálisan is megjelent, a haza nem lehet ellenzékben elhíresült Orbáni mondattal kezdődött, és azóta a politizálásuk is arra mutat, hogy mindenki idegen és mindenki távol van az igazi magyar nemzettestől, aki nem a Fidesznek a szavazója. Na most ez egy alapvetően egészségtelen alapállás, hogyha ebből nem mozdul el a Fidesz, akkor mindegy, hogy a másik oldalon mi történik, ez véleményem szerint, de kérdezlek, hogy így van-e, tapasztalatok alapján, egy ilyen beállással egy diktatúrát lehet csinálni, de egy demokratikus működés nem.
Én azért hozzátenem, hogy a másik oldalon pedig az terjedte, hogy gyakorlatilag a másik oldal, tehát a Fidesz, az pedig a demokráciába nem tartozik be.
Igen.
Tehát, hogy ők meg nem demokraták. És mind a kettővel nagyon nehéz demokráciát csinálni, úgyhogy az egyik azt gondolja a másikról, hogy ő nem is egy demokrata, igen, másik meg az, hogy nem a nemzet része. És akkor így mind a kettő gondolja, a másik az teljesen kizárandó igazából a versenyből, és nem is lehet rájuk szavazni, nem is legitim induló. És ez a probléma áll fönn most Magyarországon. Egyébként nem csak Magyarországon, mert ahogy említetted, azért ez van mindenfelé a világban. Most egyre inkább ez a két blokkosodás azért alakulgat mindenfelé, még akkor is, hogy sok párttal, több párttal van. De Magyarországon ennek azért már egy kicsit mélyebb gyökerei vannak. Tehát, hogyha ezt csak megnézzük a rendszerváltás utáni történetet, azért már ott is elég gyorsan kialakult ez a két blokkosodás. Ugye elindultunk egy ilyen nagyobb sok pártrendszertől, de aztán ez 98-ra és legkésőbb 2002-re ez koncentrálódott egy olyan szituáció, hogy mindenki tudta, hogy van egy jobb, meg van egy baloldal, az egyik az meg nemzetinek nevezte, a másik meg baloldalinak, vagy demokratának később, és akkor ezek egymást nagyon nem szerették, és az emberek be tudtak állni ilyen mögé. Ez a többi országban, a környező országban nem annyira alakult így. Uh-huh. Tehát azt látjuk, hogy Magyarországon azért ezért is lehet ebben a két pártrendszerben gondolkodni, vagy egyáltalán számolni kell ezzel a lehetőséggel, mert azért látszik, hogy erre van társadalmi igény, hogy nagyobb pártok legyenek. Tehát a kisebb pártok, ahol nincs erő, azt nem nagyon szeretik a választók, és tulajdonképpen Magyar Péternek is az üzenete, hogy teljesen mindenmilyen ideológiát képviselek, nem az a fontos, én vagyok az erős. És erre reagálnak a magyar választók, ez esetben az ellenzéki oldalon, de a másik oldalon is az egy a tábor, egy a zászló, ugyanez volt, hogy teljesen mindegy, hogy most kisgazdák vagyunk, vagy nemzetiek, vagy micsodák,
igen,
erősek legyünk, ez a fontos, és hogy ez mind a két választói csoportban ez a közös, hogy szeretnének egy nagy pártot, és egy leegyszerűsödött politikai játékteret, ami miatt lehet, hogy ez így kell ilyen 2026 után is.
Ugye, ami történik, a Momentum bejelentette, hogy nem indul előnállóan a 2026-os választáson, mert abban érdekelt, hogy a Fideszt leváltsa egy nagy erő, és ahogy említetted, egy nagy tömb, abból tényleg erő van. Jámbor András éppen most adásunk napján jelentette be, vagy tegnap, egy nappal korábban, hogy ő nem indul egyéniben a 8. kerületben, és arra fogja biztatni a választóit, hogy arra szavazzanak, amelyik le tudja váltani a Fidesz, tehát az értelemszerűen nyilván a Tisza, ami egy ilyen néppártszerű nagy tömbé kezd válni. A tanulmányodban a most meglévő kispártoknak milyen esélyt adsz, milyen utat látsz?
Hát nagyon nehéz utuk van. Ugye nekik igazából az a kérdés, hogy mivel számolnak, hogy mi fog utána történni. Mert most csak, hogy gyorsan végigvegyük a lehetőségeket, például tegyük fel, a Fidesz nyer végül.
Igen.
Akkor ugye a Tiszának az a nagy mondás, igazából az ő nagy vonzerejük az, hogy ők azok, hogy képesek leőzni a Fideszt. Ugye, hogyha ez bebizonyosodik, hogy nem így van, akkor az egy gyors összeomlást jelenthet, hiszen tényleg azért vannak mögöttük a szavazók, mert elhiszik, hogy ők képesek lehetnek erre. Ha ez bebizonyosodik, akkor a Magyar Péter mitosz gyorsan összeomlik, és a többi párt az lehet, hogy ezek nyomán újra az ellenzéket tudja struktúrálni, ezt nem tudjuk, hogy hogyan.
De hát az be kell jutni a parlamentbe.
Ha a Tisza nyer, akkor ugye van egy olyan lehetőség, és szerintem az ellenzéki pártok némileg ebben bíznak, hogy akkor tényleg az történik, hogy a Fidesz szavazótábora is elveszíti, az Orbán mitot is elveszik, a Fidesz szavazótáborából sokan leszakadnak, esetleg maga a párt is egy kicsit megbomlik, és lesz egy üres tér. Mert a Fidesz szavazótábora is meg tud attól apadni, hogy most már a győzelem, ami eddig összetartotta, az más már nincs meg. És akkor lesz egy üres tér, és abba majd be tudnak mozogni, hogy mégse az legyen, hogy két jobboldali párt van tulajdonképpen a parlamentben, elég hasonló alapvető ideológiai beállítottsággal, és nincsen másfajta alternatíva, és majd az embereknek akkor lesz igényük, és egy új pártrendszer fog kialakulni. Abban az esetben, amikor ha a jelenlegi mind a két oldal által ideiglenesnek gondolt rendszer viszont fönnmarad, mert ezek a szavazók, ezek meggyőződésesen ott vannak azon az oldalon, ahol vannak, akkor ezeknek a pártoknak minimális túlélési esélyük van, hiszen kialakul a két blokk, akkor be kell tagozódni. És akkor mind külön párt nem igazán tudnak megmaradni, csak a betagozódnak az egyik, ebben az esetben a Tisza blokkjába.
Mi a véleményed arról, hogy a baloldali szavazók igen nagy csalódást szenvedtek, amikor az ellenzék összefogás megbukott, amikor az összefogásról kiderült, hogy nem elég erős, nem bíznak egymásban, már-már szinte olykor ellenségei is, az a híres jelenet Márki-Zay egyedül a színpadon, ez mindenkinek megvan, hogy ezek után egyáltalán van-e még baloldal? De jure van, de úgy a választók csalódása a baloldalban, a baloldali összefogás sikertelensége miatt olyan jelentős, hogy a Tisza többi között ennek is köszönheti a népszerűségét.
Igen, és igazából szerintem az látszik ebből, hogy a legjobb a magyar választókban, de egyébként elég sokszor más országban is ezt látjuk, ez az egész ideológiai beállítottság, hogy baloldali vagyok, jobboldali vagyok, ez egyre inkább másodlagossá válik ahhoz képest, hogy milyen politikai rendszert szeretnék. És azon belül aztán már, hogy milyen ideológia történik, az egy másodlagos kérdésé fajul. És itt az, hogy most ezt a liberális demokráciát szeretné, amit mondjuk talán a Tisza akar restaurálni, vagy átalakítani a saját képére, vagy pedig ezt a Fidesz által kilakított rendszert, tehát ez a rendszer, ez milyen viszonyom van, ez határozza meg azt, hogy ki hova akar szavazni. Ez már 22-ben az, hogy összeállt ennyi párt, hát azok se voltak mind baloldaliak, tehát ott már Márki Péter maga is megsértődne rajta, hogy ő a baloldali volt. Tehát, hogy már akkor sem az ideológia volt az elsődleges, hanem az, hogy a rendszerrel mi a helyzet. Uh-huh. És ezért ehhez hasonlót láttunk egyébként, mondjuk Magyarországon is ugye a rendszerváltás idején, egy nagyon rövid ideig volt, hogy az ellenzék ugye egy nagyjából egységes erőként tudott föllépni egy viszonylag rövid ideig, mert hogy akkor is az volt a lényeg, hogy a rendszerhez hogyan állunk, nem az, hogy baloldali, jobboldali, liberális, mi a konkrét hozzáállás, de aztán amint a rendszer meggyengült, akkor már is ezek az ellentétek azért fölmerültek. Tehát itt is abban lehet esetleg bízni ezeknek a pártoknak, hogyha tényleg a Fidesz rendszerét sikerül 26-ban leváltani, akkor ezek az ideológiai különbségek újra relevánsak lesznek, és újra esetleg ezeknek a pártoknak lesz lehetőségük, mert akkor már a Tisza mögül sokan azért kiáltálnak, mert ők nem azért támogatják Meyer Pétert, mert ideológiailag egyetértenek vele, hanem mert le kell bontani a rendszert, ha ezt megtette, akkor utána már be lehet sorolni a mögé a párt mögé, amit igazából szeretnének.
Uh-huh. Lehet-e demokráciát csinálni baloldaliság nélkül, vagy baloldali pártok nélkül? És ha már így előre szaladunk az időben, még az is egy kérdésem a folytatáshoz, hogy a lehetséges győzelem papíron a Fidesz veresége esetén, és a Tisza vagy a másik oldal győzelme esetén, az egy virtuális győzelem lesz-e, vagy pedig egy nagyon kemény háború, mert a Fidesz nagyon erős pozíciókkal rendelkezik az élet minden területén, könnyen nem fogják feladni. Na, innen folytatjuk akkor.
Más részről. A második vendég.
Zsolt Péter, szociálpszichológus, a Méltányosabb Politika Elemző Központ kutatási igazgatója. Szia! Hát kollégák vagytok, tehát ez a tanulmány számodra is teljesen ismert. Én egy picit előre akartam ugrani, hogy valóban így az papíron lejátszva, hogy ki szerez többséget, ki lesz kormányzati pozícióba, ki alakít kormányt, mi lesz az ellenzéken, nagyjából látni. Egy biztos. A Fidesz, ha elveszíti a választást, egy hatalmas ellenzéki tömb marad, legalábbis valószínű, hogy nem fog elsorvadni a választás előtt. Egy óriási ellenzéki tömbbel szemben egy egypárti kormányzat jó lenne-e, és az összes többi párt tulajdonképpen a futottak mégis parlamenten kívül vannak, és szépen elsorvadnak, vagy az lenne a jó, és van-e esély, és van-e értelmes megoldás arra, hogy ugyan egy nagy tömbben nyer a jelenlegi ellenzék, de utána a pártok valamilyen formában mégiscsak szerepet kapnak, hogy ne egy ilyen homogén megoldás legyen.
Hát jó napot kívánok! Gergellyel még sose szerepeltem együtt. Csizmadi Ervinnel már többször is akár. Emlékszem, egyik alkalommal a összödi beszéd után beszéltünk arról közösen egy stúdióban, hogy hazudhat-e a politikus.
Igen.
Nagyon intellektuális beszélgetés volt az is. És itt, amit te fölvetsz, és amilyen irányba tovább tudunk menni, az talán az két lehetőség. Az egyik az, hogy egy ilyen kultúrtörténeti helyzetbe helyeződünk, hogy gyakorlatilag mi zajlik a világban. A másik pedig az, hogy itt konkrétan feles vagy kétharmados győzelem várható el a Tisza részéről, mert ez nagyon nem mindegy, hogy feles vagy kétharmados jövőre vonatkozóan. Ha feles, akkor könnyen megteheti azt a Fidesz, hogy elég rövid idő alatt megbuktatja a Tisza kormányt. Tisza kormány.
Érdekes.
Volt több ilyen.
Volt ilyen. Melyikről beszélünk?
De ez a szándékától függ. Tehát az is lehet, hogy a Fidesz boszorkány konyhájában ez benne van, hogy a feles győzelemre törekedni, vagy azt elfogadni, és az utána lévő időszakra koncentrálni. Egy gyors összeomlást el lehet érni. Ugye ez tulajdonképpen a Pokol Bélának is a víziója, véleményem szerint, de lehet, hogy ő is jobban örülne egy kétharmadosnak, mert akkor nem lenne olyan hihetetlen társadalmi feszültség, ami az előbbi verzióban mondtam, mert akkor tényleg demokratikusan és alkotmányosan mindenféle jogi szabályokat betartva a kétharmad segítségével át lehet alakítani a magyar közgondolkodást és mindent. De ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz nem marad párt. Tehát amit Gergő fölvetett, hogy itt egy kéttömbösödési folyamat az nem ördögtől való, ez számomra is tulajdonképpen teljesen világos, hogy ez a legnagyobb esélye a jövőnek, és talán 2010 után gondoltam azt, hogy az ellenkezőjét, hogy nem tartotta be a Fidesz azt az ígéretét, amit várt tőle a társadalom ezzel a kétharmados győzelemmel, és hát azért arról szól a magyar pártstruktúrának a története, hogy mindenki eltűnik a rendszerváltó pártok közül, legyen az MDF, SDS, most látjuk, hogy az MSZP is a végnapjait éli, hát akkor tűnjön el a Fidesz is, és legyen egy teljes tabula ráza. Voltak ilyen elképzeléseim, hogy a társadalom büntetni fogja azt, hogy nem ezért adott kétharmadot. De nem ez történt, hanem az történt, hogy ennek a kétharmadnak a birtokában leuralva és egy negatív kommunikációt folytatva, hát sikerült a pozíciókat megerősíteni. De hát ennek a történetnek van vége feltehetően.
Igen. Van-e igény a magyar társadalomban arra, hogy sokféle párt is legyen? Mert most úgy tűnik, hogy jön egy párt, azt mondja, hogy hát itt nem indulok akkor a választásra, hogy az esélyeket, a Fidesz leváltásának az esélyét ugye növeljük, mondta ezt a Momentum. De tulajdonképpen belegondolok, ez egy abnormális állapot, nem? Hát egy pártnak az egyetlen célja, hogy csinálom akkor, ha van esély, hogy bejussak, ha nem de sok esély van, akkor nem csinálom. Vagy ez már teljesen öntörvényűen alakul ez az egész pártosodás Magyarországon, és nagyon messzi vagyunk attól, hogy az emberek elképzeléseit kiképviselje?
Hát egyrészt, hogyha a személyekben gondolkodunk, a Momentumnak a tagja olyan fiatalok, hogy el tudják képzelni az életüket párton kívül. Tehát igen, is hát kilépnek igen, belőle. Ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog. Vannak olyan párthoz kötődő emberek, főleg a Fideszben, akik nem tudják elképzelni az életüket ennélkül, mert világéletükben csak politizáltak. Igen. Tehát nekik ez nem probléma. Uh-huh. Ez nekik nem probléma. A kérdésed másik fele, hogy ez egy normális állapot-e, hogy egy párt megszűnik, megszűnnek pártok, átalakulnak, teljesen újra struktúrálódnak, emberek átlépnek, egy újat alakítanak, tehát ez benne van az európai pártrendszereknek a történetébe is, úgyhogy ez nem ördögtől való. Valóban nem normális az, hogy valaki azt gondolja, hogy ez az egyetlen megoldás, de hát ez itt Magyarországon így alakult ki. És ilyen kultúrtörténeti vonatkozásban meg szintén igazad van, az egy nagyon primitív dolog, ha azt gondoljuk, hogy csak az erőhöz kell viszonyulnunk. Ugye ezt fejtette ki az előbb a Gergely, hogy gyakorlatilag a választók az erőhöz fúznak, igen, és teljesen mindegy az ideológia.
Igen.
Hát ez a törzsi gondolkodásnak a jellegzetessége, de tudjuk, hogy az ember nem csak törzsi kultúrákat tud létrehozni, hanem ennél igényesebbeket is, úgyhogy van remény.
Igen, csak ugye a Fidesz politikai hatalom gyakorlása ezt a törzsi gondolkodást erősítette meg az ellenzéki oldalon is. Mert én egyetértek azzal, amit Gergő mondott, hogy az erő kell. Ha nem mutatsz föl, és ráadásul a világban óriási válságok vannak, mindenütt látjuk ezt a polarizációt, hogy egy radikalizálódó politikai csoport egyre népszerűbbé válik, akár Németországban, akár Franciaországban nézzük a dolgot, most az Egyesült Államokról nem is beszélek. Mert ezt kívánja meg a rengeteg válság, és a sok-sok apró párt ebben nem nagyon tud labdába rúgni.
Ez lesz majd a kultúrtörténeti észrevételem, de Gergő következik, mert régen szóltam meg.
Mert hogy, tehát erre hozom azért, én is akkor, hogyha más ilyen történeti dolgok, erre hozom azért ebben a tanulmányban Tajvant példának, ami nagyon messzinek tűnik persze, de hogy az azért érdekes példa, mert hogy ez egy ilyen extrémebb helyzet, ott ugye a Kuomintang nevű párt alakította meg kezdetben egy pártrendszerként Tajvant, és aztán 50 éven keresztül így uralta, és ez szépen lassan beengedte az ellenzéket. Tehát egy hasonló folyamat lemint nálunk a rendszerváltás idején, csak sokkal lassabban, tehát hogy ez évtizedek alatt szép lassan előbb-utóbb eljutottak oda, hogy pont az ezredfordulón 2000-ben elveszítették a választást különböző politikai okok miatt, és a Demokrata Párt nevű ellenzéki erő meg tudta nyerni. És akkor igazából azóta, bár sokan arra számítottak, hogy na, elveszítette a Kuomintang, tehát ugyanolyan helyzet, mint nálunk, mondjuk az MSZNP elveszítette a hatalmat, akkor nincs legitimációja neki. De ehhez képest nem ez történt, hanem azóta gyakorlatilag váltógazdálkodásban van ez a kettő erő, akik egymást hát nem tartották igazán érdemben legitim szereplőnek, tehát az egyik a másikat diktátornak nevezte némi alappal, a másik pedig nemzetellenesnek. Tehát a Kuomintang ugye Tajvanban nagyon erős a nemzetkép, ott az a lényegi állítás, hogy az ők az igazi Kína, és a másik Kína, a kommunista Kína, az egy bitorló rendszer, amit majd meg kell dönteni. Tehát, hogy ott elég erősen a Kuomintang azonosította magát a kínai nemzettel, nem is csak a tajvanival, hanem az egész kínaival. És tehát, hogy ebből a szempontból voltak hasonlóságok a magyar helyzettel, és nem úgy tűnt, hogy ezek tudnak egymással együtt élni, de meg kell tanulniuk egymással együtt élni, és végsősoron azóta most az elmúlt 20 évben valahogy azért elműködött Tajvan és a tajvani politika ebben a formában, mert ezek nagyon mély társadalmi gyökerű csoportok, és szerintem ezek a társadalmi csoportok, ez a fajta polarizáció, ennek a gyökerei már a 90-es évben láthatók voltak a népi urbánus ellentéttel az értelmiségben, de a szavazóknál is látszódott ez, hogy Magyarországon nincs akkora jelentőség ennek az egész ideológiai beállítódásnak. Most már világszinten is kevésbé van, tehát most ebbe a trendbe is beleélünk, de hogy még amikor több volt a 90-es években, akkor is látszott, hogy elég gyorsan indult a koncentráció felé a magyar pártrendszer, miközben a román, vagy a cseh, az, pláne a szlovák, az egyáltalán nem ment ebbe az irányba, pedig hát hasonló kulturális hátterünk van, ugyanom a régióban vagyunk, de a magyar társadalomban, mintha más igények lennének, nem lennének mély ideológiai meggyőződések, hanem lenne egy ilyen szinte törzsi megosztottsága polgárok között, és a Orbán Viktornak az egyik nagy innováció volt, hogy ezt ő rájött, hogy ez így van, akkor megpróbált az egyik törzset egységesíteni, és annak az élére állni, és a másik törzset minél jobban háttérbe szorítani, és így struktúrálta a politikát, elég komoly sikerrel egészen a közelmúltig.
Az igazság, hogy beigazolódott a 15 év alatt a Fidesznek a hatalomgyakorlásában, láthatóvá vált, hogy az emberek még mindig, vagy már nem, vagy még annyira sem, mint a rendszerváltás idején, nem fogékonyak azokra a fogalmakra, amelyekkel mi értelmiségiek a demokráciát éltetjük. A fékek és ellensúlyok, a szabad választás, a szabad véleménynyilvánítás, a szabad helyváltoztatás. Tehát ezek annyira puha a dolgok, hogy sokkal inkább az élet praktikus dolgaira vevők, mennyi nyugdíjat kapsz, mit ígérek neked a árakkal, a rezsicsökkentéssel, stb. Ugye sokkal fontosabb. Ma is így van?
Hát azért a fiatal generációnak, ha azt mondanánk, hogy ő nem változtathat helyet Európába, akkor azért megnézném ennek a... Tehát annyira hozzá vannak szokva, ezt magától értetődőnek eszik, míg mi el tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor nem lehet nyugatra utazni. Tehát, hogy itt egy generációváltás is van, amit a Fidesz nem tud igazán lekövetni, és... A világban ezt a harmadik dimenziót, a politika világában ezt próbálta meg megragadni, eddig elég sikeresen. Ugye a politika az nem csak a gazdasághoz való viszonyban különíthető el, hogy baloldalon redistributívban gondolkodik, jobb oldalban inkább a piacot szereti, és nem csak abban a tengelyben, hogy a nemzethez milyen a viszonyunk, ugye baloldalnak ez kevésbé fontos, jobboldalnak ez adja az identitását, Magyar Péternek is ez adja az identitását, hogy ő nem jobb, nem bal, hanem magyar. Magyar Péter. És ugyanakkor van egy harmadik dimenzió a világban, ami egy új jelenség, ez az identitás kérdés, ami nem a nemzetre vonatkozó identitás, hanem egyáltalán hogy éljük meg ezt a posztmodern világot, mit kezdjünk vele. Hogy minden lehet, minden elmegy, minden működik, minden egyforma értékű, és ennek az ellentéte az, hogy ez egyáltalán nem igaz, mert vannak hagyományos értékek. Hát valamikor a francia forradalom után születik meg a konzervativizmus, mint politikai irányzat, az is egy válasz arra, hogy semmi nem számít a vallás, csak a tudomány, és tudománnyal minden el lehet érni, és akkor majd legyőzzük a természetet, és hasonló. Most... Ebben a posztmodern és a posztmodernre adott válasz, ez a nagy kulturális egész, amiben fogalmazhatok így, hogy vergődik a világ, tehát ezt a problémát kell valahogy meghaladni. És egy bizonyos időszakban nagyon jól meg lehetett ülni a posztmodern ellenes dolgot. Tehát ez a Pride az egyik legjobb példa erre, hogy a posztmodern számára, az egyének számára, az emberek számára nem identitás meghatározó elem az, hogy milyen nemű valaki. Valamikor ez volt a legtermészetesebb, ha megkérdeztük valakitől, hogy te ki vagy, elmondta, hogy milyen munkája, hány éves, meg hogy férfi vagy nő. Ezek voltak. Ez most kikerült egy kicsit, tehát a fiatal generációknak nem csak a helyváltoztatáshoz való jog egy alap élmény, hanem az is, hogy ez nem annyira fontos ez a kérdés. Tehát, hogy ez nem egy identitás meghatározó. Míg a másik oldalon ennek a morális pánikját éli meg a társadalom jelentős része, hogy úristen, mi lesz ebből? Hogyan esik szét a világunk? Ezt hívják a szociológiában morális pániknak. És hát ezt a konfliktust kell meghaladni, és ebben a közegben is dolgoznak ezek a pártok, úgyhogy ha világunk meghaladja ezt a konfliktust, egy ilyen egészséges, mind a két oldal a normalitásra hivatkozik egyébként, tehát, de én is hagyd mondjam ezt, hogy egy normális megoldása lesz ennek a dolognak, akkor a Fidesz nagyon sokat veszít abból a közösség szervező erejéből, amit ez az identitáspolitika határoz meg.
Na most nagyon harcol ez ellen a Fidesz, és a Fidesz egyik identitásképzője éppen az, hogy az általa abnormális dolgok ellen lép fel, lásd a Pride tiltásra, lásd a gyerekvédelmi lózunkba becsomagolt üldözési törvénynek.
Hogy megyek itt lósolni? Tehát a világ evolúciósan tart valahová, ez gyakorlatilag elég távol nézi az ember, akkor ez leírható. A Fidesz valami olyan ellen küzd, amely harcot hosszú távon nem tudja megnyerni. Épp az előbb utaltam a fiatal generációkra. Tehát ha el is veszít egy választást, vagy megnyer egy választást, most nagyon úgy tűnik, hogy elveszít, továbbra is megmaradnak ezek általa létrehozott gyökerek. De hát ez egy halott fa, ha úgy vesszük, és még a maga haldoklásában működnek a sejtek még a maguk módján. Tudnék durvább hasonlatot is hozni, de szerintem ez is elég világos kép, hogy egy ilyen kultúrtörténeti keretbe helyezve a politikát, amit várhat ránk, ez így metaforaként leírja ezt a helyzetet. Tehát ez lehet erőltetni tovább ezt a dolgot, de hát a világ nem ebbe az irányba halad. Úgyhogy a Fidesz ilyen szempontból létrehozhat egy megakadhatja ezt a fejlődést, szétverheti az új demokráciát, számíthat arra, hogy vissza tud jönni, lehet arról beszélni politológiai szinten, hogy egy kétpárti tömb jön létre, de hogy ez sokáig egymást tudná váltogatni, ezzel az identitás őrülettel, ezt nem hiszem.
Nekem az jutott eszembe, hogy amikor 94-ben visszajön az MSZP, akkor nem az az MSZP jön vissza, amelyik 90-ben volt, hanem egy piacpárti liberális gazdaságpolitikában, sőt, az volt a kritika vele szemben, hogy túlságosan is liberalizálta a gazdaságot. Magyarul van egy példánk, hogy milyen nagyot tud váltani egy párt.
Igen, tehát ez a Fidesz előtt is. A Fidesz azért elég sokat váltott már a párt történetében.
Hát sokat, elég fordult, levikesen. Igen, de most mintha ragadt volna a saját maga épített, de virtuális világ.
Az ilyen domináns pártok, akik ilyen sokáig vannak hatalmon, azok általában tényleg ilyen 3-4 ciklusonként szembe jönnek egy ilyen válsággal, hogy egyszerűen az a gondolkodásmód, vagy az a stratégia, amire ők fölépítették a hatalmukat, az kifárad, és nem működik már akár személyében, akár ideológiában, akár szakpolitikában, teljesítményben, bármi másban, és a Fidesz is most egy ilyenben van. Ebből azért a korábbiak alapján nem kizárt, hogy fog tanulni a Fidesz. Azért a tanulási folyamat az általában nem egy hét, hanem azért itt nyilván évekről beszélünk. Főleg, hogyha egy vereség van, azért nagyon komoly tanulási kiinduló pont lehet. És azért azt ne felejtsük el, hogy a Tisza mondjuk tejföl nyer, azért egy csomó problémára rámutatnak, de hogy ezeket meg tudják-e oldani, ez egy nagyon jó kérdés. És hogy azért mi nem tudjuk, hogy mennyire jól tudnak kormányozni, elképzelhető, hogy jól tudnak kormányozni, az is lehet, hogy egyszerűen csak a világpolitikai vagy a világgazdasági helyzet nehézíti majd meg a dolgokat, ki tudja, milyen lesz a világgazdasági helyzet 26 után. Tehát van olyan forgatókönyv, ami mondjuk a Japánhoz hasonló, és egy kicsit a magyar 90-es évekhez is hasonló, hogy elküldjük a domináns pártot, most már nem tetszik nekünk ez a rendszer, új rendszert akarunk, omoljon össze, és aztán kiderül, hogy az újak, azok nem tudnak jobbat nyújtani. És főleg a magyar választók, amiről már beszéltünk is, hogy nagyon erősen, már egyébként több kutatás alapján, már a 90-es évek óta már az ígéretekkel se foglalkoznak különösen. Az a lényeg, hogy mit tettél értem tegnap. Tulajdonképpen ez a fontos a pártokkal szemben, mert már nem hiszik el azt, amit ígérnek, mert már semmi hitelességet nem látnak mögöttük. 90-ben, 94-ben, még kicsit 98-ban még hittek nekik, 2002 óta már csak a teljesítmény értékelés van, hogy korábban mit teljesítettél nekem, és a korábban az lehet, hogy tegnap vagy az elmúlt évben maximum. És hogyha a Tisza párt nem tud teljesíteni akármilyen ok miatt, akár ők inkompetensek, belső problémáik vannak, világgazdasági válság, bármi, akkor a Fidesz visszajöhet azzal a jelszóval, hogy hát látjuk, ezek se tudnak kormányozni, sőt, hát mi még, ugye, hogy elkormányoztunk 16 évet, ők pedig egy-két évet se tudtak, és ez sok választónak vonzó lehet, mert megint csak nem az a lényeg, hogy milyen ideológia van, hanem kinél van erő, kinél van kormányzókészség, ki tud nekem nagyobb nyugdíjat, jobb életet biztosítani, és nagyon sok esetben, hogyha tudta volna ebből a Fidesz, és a Tisza pedig nem tud elég hatékonyan kormányozni, akkor ez hosszú távon akár meg is erősítheti azt a tábort, amit jelenleg a Fideszként ismerünk, mert bebizonyítja tulajdonképpen a bizonytalan választóknak, vagy a köztes választóknak, hogy csak a Fidesz az, ami kormányképes. Hasonló volt tényleg 90-ben és egy kicsit, vagy 94-ben az MSZP érve, hogy hát azért mi elkormányoztunk itt a Kádár rendszerben, voltak nyilván problémák, de azért mégiscsak jobb volt, mint ez a káosz, amit 90 és 94 között lezajlott, és ez sok választónak szimpatikus volt. És közben pedig azt is mutatták, hogy tanultunk, alkalmazkodtunk a világhoz, egy kicsit mások vagyunk személyileg is, ideológiában, arcélben. Ezt a Fidesz is akár meg tudja tenni, de lehet, hogy beragadnak ebbe a problémába, ami jelenleg őket hatalomba segítette, de ami lehet, hogy pont egyben a vesztőket is okozhatja.
Mert úgy tűnik, hogy ez kifáradt ez a dolog. Azon gondolkodom, hogy nagyon sokszor hallgatva a Tisza párt különböző megnyilatkozásait, nem csak Magyar Péterét, hanem a Tisza párt egy-egy szószólóját, az ember azt mondja, hogy na de hát 10-12 éven keresztül ugyanezeket mondogatta az ellenzék. Ugyanezeket a kritikákat fogalmazta meg a Fidesszel. Szemben nem volt hatása, vagy nem volt hitele. Mi ez a jelenség?
Hát részben el tudjuk mondani ugyanazt, amit minden politológus elmond ilyenkor, hogy honnan jött a Magyar Péter, az mennyivel hitelesebbé tette a dolgokat, hogy miért volt hibajavító festéke Rogán Antalnak. Szóval azért itt komoly botrányok vannak a háttérben, ami miatt ezek jobban működnek. Másfelől én megutalnék az eddigi beszélgetésünkre, hogy a világ közben megy a maga útján. Uh-huh. És itt a Gergő által elmondottakból azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ő is azzal kezdte, és azzal is fejezte be, hogy ez a Fidesz megújulása az azon múlik, hogy az identitás politikáján tud-e változtatni. Mert hogyha közben megy a világnak a értelmiségi színvonala előrébb, értelmiség, hát egyáltalán a civilizációs gondolkodása, meg az a fajta dilemma, amiről beszéltünk, hogy ezt a posztmodern problémát hogyan lehet meghaladni, akkor ha ő meg továbbra is ragaszkodik ehhez, akkor az identitás probléma miatt veszíti el a választóit, és egyébként tök mindegy, hogy tudna kormányozni. Tehát, hogy nem csak azt számít, aha, hogy valaki tud-e kormányozni, hanem azért itt együtt kell ebben a folyóban úszni a halaknak. Uh-huh. Tehát az árral szemben nem érdemes úszni, és most nekem úgy tűnik, hogy a Fidesz elkezdett az árral szembe menni már.
A mai beszélgetésünkkor már előttünk van a Median legújabb felmérése, ami nagyon sokkolta a Fideszt, mert hogy a biztos választók körében 15%-os a Tisza párt előnye, ami most már minden határon, hiba határon, meg egyéb dolgokon túl, azt mutatja, hogy átbillent egy olyan inflexiós ponton, amikor a választók automatikusan elkezdenek az erőhöz, hogy Gergelyre utaljak az első beszélgetésünk első részére, hogy ez most már erő. Ez most már olyan erő, hogy a bizonytalanokat mindenképpen jobban fogja vonzani, mint a Fidesz, amelyik változatlanul, hogy Zsolt Péter mondta, benne van a saját maga megteremtette, kiépítette identitás politizálásába, beleragadva, hogy akkor ez mondjuk úgy, hogy faktum, mondjuk úgy, hogy ez nagyon nehéz elképzelni, hogy ez megfordul, mert győzni fog egy óriási tömb, ez egy Tisza párt, ami nem egy párt jellegű, hanem egy hatalmas nagy választói tömeg igazából. Kevés pártprogramot látunk a Fidesz kritikán kívül, akkor ha, és az van, amit Zsolt Péter mondott, hogy nem tud változtatni a Fidesz sem a stílusán, sem a politizálásának tartalmán, akkor ebből az következik, hogy a Fidesz föl fog bomlani, és ott állunk egy csonka parlamenttel, vagy mivel? Van egy ilyen forgatókönyv?
Van ilyen forgatókönyv, tehát tényleg, bár ebben azt hiszem nem értem teljesen egyet, de az olasz volt kicsit hasonló példa, amikor a Berlusconi bejött a 90-es évek elején, hogy akkor ott volt a kereszténydemokrata párt, ami a II. Világháborútól kezdve folyamatosan különböző felsőbbre kormányozott Olaszországban, és aztán elég súlyos botrányba keveredett, és megbukott, és Berlusconi Magyar Péterhez hasonlóan kívülről, de mégis valahogy a kormányhoz köthetően érkezett, és a kereszténydemokrata párt hát felbomlott, mindenfajta utódpártjai lettek, de ebben a formában egy kereszténydemokrata párt két évvel azután, hogy még kormányzott, két évvel később már nem is létezett jogilag sem. Tehát, hogy van ilyen, ez egy ritkább eset, és én nem azt mondom, hogy ez lesz, mert azért a Fidesz mögötti tömegek, ha nem is lehet, hogy nem a Fidesz nevű pártot, de ezt az eszmét, vagy ezt a gondolatot, vagy ezt a törzset, vagy nem tudom, hogy minek nevezzük, azért ez egy létező valami. Tehát ezért ne nevezzük úgy, hogy a szavazókat csak így lehet ide-oda pakolgatni, és majd akkor meg...
Na de mit kapnak a szavazók egy meghasonlót és vesztes párttól?
Igen, egy idő után akkor kételnek lesznek megújulni, de hát ugyanúgy azért a baloldalnak, liberális oldalnak, tehát az eddigi ellenzéki oldalnak, jelenleg ellenzéki oldalnak, és elég komoly válsága volt ugye a 2010 után, és elég sokáig tartott, mire összeálltak úgy, hogy tudjanak valamit nyújtani szavazóknak, mégis azért, hát ha nem is túl sok szavazójuk volt, de hát azért ez a 30% körüli eredményt mindig elérték, ami mondjuk tényleg a választók egyharmada. Tehát azért látjuk, hogy van a választóknak mondjuk egyharmada, aki mindig, mondjuk ebbe a baloldali tömbbe van, egyharmad, aki mindig ebbe a jobboldali tömbbe van, és ez a maradék egyharmad, aki bármilyen szinten mozog itt egyik vagy másik oldalra, hogyha itt a tömbök között beszélünk. Tehát valamilyen módon ez a Fidesz tömb meg fog maradni, az, hogy ez pont Fidesz néven marad-e, Orbán Viktor vezeti, ez elég kérdéses, és hogy ez mekkora szétesésre lehet számítani. Egyébként a különbség sem mindegy, tehát amit most elhangzott, hogy a közénkutatásokban most már egyre nagyobb a különbség. Hogyha ilyen 1-2%-os, ilyen nagyon szűk többség van, hát főleg úgy, hogy nem ismerjük a Tiszának a kádereit, tehát hogy azok a politikusok pontosan honnan fognak jönni, milyen lojalitásuk van. Azért ez nem olyan egyszerű kormányozni, úgyhogy ha az embernek 51-52%-a van a parlamentben, ha mondjuk kétharmada van, akkor pedig belefér az, hogy akár belső ellentétek is legyenek. Tehát ebből a szempontból sem lényegtelen, hogy mekkora csapást kap a Fidesz, hogyha a Tisza nyer, mert ez a benne belégvedett bizalomnak a mértékét is megváltoztatja, és annak is megváltoztatja mértékét, hogy az egyes táborok mennyire hajlandók elfogadni az eredményt. Tehát szerintem, hogyha szoros eredmény lesz, akkor mind a Fidesz, mind a Tisza részéről azonnal elő fog jönni az, hogy ez egy csalás, itt a másik
hát oldal. Akkor nyilván ez az adókapok, az meg fog indulni, és igen. És azért, de akkor itt az a tét, és az nézünk szembe, dupla vagy semmi. Vagy kétharmadot szerez a Tisza, és megújítja a magyar politikát, vagy nem szerez, de akkor szétesik, mert ezt ígéri.
Hát szerintem is a legfontosabb kérdés, amiről a legtöbbet fogunk gondolkodni a közeljövőben, hogy kétharmadot szerez, vagy feles győzelmet arat, és ebben az esetben milyen forgatókönyvek valósulnak meg. Ugye a méltányosságnak két könyve van az utóbbi időben, az egyik a domináns pártokkal foglalkozik, a másik pedig a kormányzásra várva. Én itt a reklám helyeként azt mondanám, hogy ez a két könyv, ez gyakorlatilag egy. Tehát ha lesz újabb kiadás, akkor én azt szeretném látni, hogy ez egymás mellett legyen, vagy egyes-kettes, mert nagyon csonka, ha csak az egyiket nézzük, akkor nem látjuk a dolognak a részét, a lényegét, amit mi szerettünk volna elmondani. Ugye én a második könyvben pont az olaszokról írtam tanulmányt, és annyira izgalmas az olasz változás, és annyira más a magyar helyzet, hogy erről csak két dolgot elevenítenék föl. Akkor hasonlítanánk az olaszokhoz, hogyha az ukránok megnyernék ezt a háborút, mert abban az időben a Szovjetunió éppen szétesett. Akkor hasonlítanánk az olaszokhoz, hogyha, és ez elképzelhetetlen Magyarországon, ha az ügyészség és a rendőrség nekiugrana most a Fidesznek, és elindítani a jogi eljárásokat. Mert hogy ott akkor ez történt Olaszországban, gyakorlatilag a maffiával való összefonódás miatt elege lett a magának a politikai ellenzéknek is, és a politika is érezte, hogy a nép ezt kívánja tőle, és függetlenek voltak egymástól a társadalmi alrendszerek.
Tehát, hogy ott egy bírói kar neki ment a maffia és a kormány összefonódásának.
De a rendőrség is neki ment.
A rendőrség is neki ment.
Igen. Tehát hát ezek a feltételek nem állnak fönn jelen pillanatban, és ezt tud csak szétverni egy domináns pártot az elemeire, hogy utána teljesen, tehát külső környezet, belső hatalmi harcok, a társadalomnak a teljes elégedetlensége, plusz még ott volt a Berlusconi, aki betört a saját Fininvest nevezetű kereskedelmi média csatornájával, tehát volt nyilvános elérése is. Úgyhogy ezek a feltételek nem állnak fönt, úgyhogy nagyon valószínű, hogy a Fidesz nem fog szétesni, akármi történik, akár kétharmad lesz, akár feles. Inkább az a kérdés, hogy mire játszik. Ebben az esetben a felesre játszik, vagy a kétharmaddal szembeni túlélést azt hogyan képzeli el. Úgyhogy izgalmas idők elé nézünk.
Mit gondoltok arról, és a kutatás nem tudom kiterjed, vagy a gondolkodás erről, vagy erre, hogy mondjuk a Tiszapár győzelme esetén most mindegy egyébként ebből a szempontból, hogy kétharmados vagy feles, a többi ellenzéki pártból marad valami? Mi a trend? Mit látunk? A DK válságba került, Gyurcsány távozásával nem látni, hogy valami nagy robbanás lenne, a Momentum nem is indul, a kutyapárt indul, nem valószínű, hogy óriási pártá tudja kinőni magát, hiszen egy rétegpárt, bármennyire is látványos és jó, most nem sorolom a többit, egyáltalán ezeknek mi lesz a sorsa?
Hát alapvetően két, most nagyon leegyszerűsítve, két mintát látunk ebben. Az egyik az, hogy vagy egy ilyen párt, ami már eleve ott volt, veszi át a hatalmat, tehát mondjuk ez az lenne, hogy a DK nyerje a választást. Ez azért elég valószínűtlenek tűnik jelenleg, tehát ezt nem tekintem rá is forgatókönyvnek. Ha viszont egy új szereplő érkezik be, és tud nyerni, akkor általában ezek a régi pártok tulajdonképpen abban a formában, ahogy voltak, el szoktak tűnni. Uh-huh. Mert hogy oda kötik őket a rendszerhez. Tehát úgy gondolják, hogy még az ellenzéki szavazóknak valamilyen szinten szimpatikusak voltak ezek a pártok, már ők is úgy gondolják, hogy ők a rendszer fenntartásában valamilyen módon részt vettek, mert beültek a parlamentbe.
El is hangzott számtalan szor, ha más ne utaljak arra, hogy amikor arról beszéltünk, hogy lényegében törvénytelen a Fidesznek a kormányzása, hogyha azt tekintjük, hogy egy alkotmánnyal szemben alkotott egy másikat úgy, hogy ennek a új jogszabálynak a megalkotása már eleve jogszabályt sértett, csak nagyon röviden foglalom össze, és onnantól kezdve az ellenzék mindig beül egy parlament, és felesküszik arra az alkotmányra, amit egyébként maga sem ismer el és támad, innentől kezdve ez a rendszer része, hát tolja a szekerét, hiszen fenntartja a demokrácia látszatát, miközben teljesen hatástalan a működése.
És pont ezért a Tisza és Magyar Péternek a nyilván a szakpolitikai mondásai is, de nagyon sok ilyen alkotmányos jellegű ígéretet tesz, ami mondjuk tényleg a 90-es években volt, vagy a 80-as évek végén volt jellemző, hogy na, hogy nézzen ki az alkotmányos rendszer, ha majd lesz rendszerváltás. Tehát ő is a miniszterelnöki posztnak a korlátozásáról beszél, közvetlenök választásról beszél, alkotmányozásról beszél, és így tovább. Tehát, hogy tulajdonképpen csupa olyan dolgról beszél, ami nem szakpolitika, hanem az, hogy a rendszerrel mit kell kezdeni. És ebben a szempontból tényleg érdekes az is, hogy akkor a feles vagy a kétharmados győzelemmel mi lesz, hiszen ha nincs kétharmad, akkor ezt nagyon nehéz jogszerűen vagy egyértelműen jogszerűen megtenni, de még ha megvan a kétharmad, ugye akkor is sokan azt mondják, hogy hát egy csomó intézményben ott vannak a Fidesz által kinevezett emberek, alkotmánybíróság, ügyészség, számvőszék, lehet még sorolni számtalan ilyen helyzetet, de azért azt is látjuk, hogy hát ugye vannak ezek a domináns pártok, amik tényleg több évtizedig tudnak uralkodni, hát ha csak Tajvant vesszük, ott 60 évig ugyanaz a párt volt. Nyilván mindenhol csak olyan emberek volt, akiket ők neveztek ki. Nem is volt más. De az olaszoknál is ez volt, hogy hát csak olyanok voltak kinevezve, még abban az ügyészségben is, ami később őket támadta, akiket ők neveztek ki. Uh-huh. Tehát ezek a szereplők is...
Tehát akkor a belső...
Ezt majd kiegészítem, mert ez bonyolultabb volt.
Most próbálom egyszerűsíteni a dolgot, nem akarok belemenni.
Nem, mert megosztották, elosztották a társadalom különböző pozícióit a különböző pártok között, és így három párt uralkodott gyakorlatilag annak ellenére...
Olaszországban.
Az Olaszországban, annak ellenére, hogy úgy tűnt, mint hogy egy domináns párt volna, gyakorlatilag ezek kiegyeztek egymással, egy érdekes helyzet jött létre, ami. Na és akkor még hagyj kapcsolódjak az eredeti kérdésedhez, hogy mi lesz ezzel a baloldali dolgokkal. Szóval itt vitám van Gergellyel nekem is, mert szerintem attól még, hogy két domináns párt lesz, attól még lesz egy baloldali pólus. Lesz, mert ennek megvan a társadalmi bázisa. És utána nem ér véget az élet valószínűleg 2030-ba, tehát addig ezt föl lehet építeni a későbbiekben, és ezzel valamit kell majd kezdeni a Magyar Péterrel. És ha ebből indulna ki, akkor már most gondolkodhatna azon, tudom, hogy ez naív ötletnek tűnik a részemről, hogy hogyan hálálja meg ő már most azt, hogy valakik visszalépnek a politikától csak azért, hogy a rendszerváltás végre mehessen, miközben lehet sejteni, hogy ők nem fognak eltűnni a süllyesztőbe. Uh-huh. Tehát, hogyha abból indul ki valaki, hogy ezek nem fognak eltűnni, mert van társadalmi bázisa, és ugyanakkor mégis egy gesztust tesznek most, akkor ezzel a gesztussal foglalkoznia kéne szerintem egy olyan politikusnak, aki több akar lenni, mint a hatalom birtokosa, hanem mondjuk egy államfői dolgokra aspirál.
Igen, azon gondolkodom, hogy azt mondod, hogy van társadalmi igény arra, hogy baloldali pólus is legyen, de ez hogyan manifestálódik, hogyan fogalmazódik meg ez az igény, hogyan támad föl úgy, hogy erre alkalmas baloldali politikusok mondjuk egy új pártot alakítsanak, vagy egyesüljön néhány párt is, és valóban egy új pólus jöjjön létre.
A gondolatra biztos, hogy van igény, de mert szerintem egyetértünk, hogy nyilván társadalmi csoportok vannak, akik szeretik a liberális, zöld és baloldali gondolatokat is, és Magyar Péter azért alapvetően nem ezek közé tartozik, akik ezt meg tudják testesíteni. Az a kérdés, hogy intézményesen ez hogy fog kinézni. Tehát, hogy ez esetleg egy Tiszán belül platformosodás lesz, például a Tisza párt, mint pártot, azért annyira nem ismerjük, tehát, hogy van egy-két politikus, akit látunk, hogy aztán ki lesz az a 100 körüli mondjuk politikus, aki beül egy győzelem esetén, hát azért ott az, abban lehet, hogy lesznek bőven baloldaliak, és tehát lehet, hogy valamilyen szinten párton belül próbálja ezt megtestesíteni. Az is, de az is lehet, hogy új pártok alakulnak, tehát, hogy nem kell feltétlenül a jelenlegi pártoknak gesztus gyakorolni ahhoz, hogy ezekkel majd később tudjon együttműködni, mert lehet, hogy már új szereplők lesznek, akik majd a baloldali zöld és egyéb gondolatokat, új politikusok, új pártok, eddig is elég gyorsan cserődtek ezen az oldalon a különböző vezetők, nincs annyira komoly intézményesülés, tehát még talán a DK-nak van a legerősebb szervezete, még valamilyen szinten az MSZP-nek vannak különböző helyi vezetői, de hogy ők is már elsősorban nem a párthoz kötődnek, és könnyen lehet, hogy ez egy elég komoly átalakulás lesz itt akár új pártokkal, de az már tényleg 2030-ra kell kialakuljon, tehát ott tényleg van egy 4 év, amikor ezt így ki kell találni. Mindenki most jelenleg 26-ig gondolkozik, és úgy gondolja, hogy utána egy teljesen új korszak indul a magyar politikában, és majd arra kell utólag majd akkor tervezni, amikor már ez megtörtént, és látjuk, hogy mik a keretei.
Azért van két csapás irány a baloldal részéről. Az egyik meg akarja őrizni a választásokon valamennyire pozíciót, mert indul a választásokon. A másik van egyének, beszélgetésünk elején említettél is, itt egy budapesti kerületnek a visszalépőjét. A Momentumon kívül, tehát ez is. De ezek a pártok a maguk intézményi szervezettségével egy gesztust tesznek. Ha én politikus vagyok, és győzelemre esélyes vagyok, és látom, hogy valamelyik párt gesztust tesz azért, hogy a kétharmad legyen, és ne a fél, mert tulajdonképpen mindenki azt gondolja, hogy egy kétharmad tud békés átmenetet hozni, a feles az nagyon gáz lesz, akkor ezt honorálni kell valahogy, hogy ez az intézmény fönnmaradhasson. Mármint ez a szerveződés, ez a párt fönnmarad. Ha akar, szűnjön meg, de az anyagi feltételei csak azért vesznek el, mert ő egy gesztus gyakorolt? Hát szerintem ez így akkor igazságos, hogyha én erre reflektálok valamiképp. Aki beáll a versenybe és veszít, mondjuk a DK beáll a versenybe és veszít, hát az nem kell gesztus gyakorolni, mert az részt vett a politikai küzdelembe és az veszített. De az, aki visszalép szerintem ebbe a helyzetbe, azzal kéne a Tiszának gesztus gyakorolni, és el kéne kezdeni gondolkodni, hogy ha ő fölajánl gesztust, akkor megdövekszik azoknak a száma, akik visszalépnek, ez esélyet ad a kétharmadnak.
Uh-huh. Egyelőre nem ezt látjuk, azt az elzárkózást látjuk, hogy Magyar Péter az úgynevezett ellenzékkel egyáltalán semmilyen szinten, semmilyen módon nem akar
együttműködni. Én is mondtam, hogy ez egy naív elképzelés a részem, csak mondom, hogy mit kéne csinálni, itt van lehetőségként.
Igen. A másik pedig az, hogy amely párt nem fog bejutni a parlamentbe, az gondolom, hogy nagy valószínűséggel meg is szűnik.
Hát nagyon könnyen tehát lehet, de nem biztos, mert tudják magukat, lehet, hogy hibernálni tudják magukat ugyanabban az értelemben, hogy azt mondják, hogy ez most egy választási logika alapján megfontolt döntés, hogy ők nem indulnak, de aztán majd, amikor olyan a helyzet, hogy most már lehet, mert a Tisza megteremtette a lehetőségét, vagy pont a Tisza elbukott, és a helyükre kell pályázni, akkor visszatérhetnek az életbe. Tehát ez abszolút benne van, különösen úgy, hogy akkor megnövelik bizonyos értelme a hitelességüket a választók felé, hogy nekik nagyon fontos volt a rendszer leváltása valóban, tehát ők áldozatot hoztak azzal, hogy nem indultak el mondjuk egy
az olaszoknál két dolog történt. Ugye nem voltak érintve a szélső jobboldali és a szélső baloldali pártok a korrupciókba és igen, a mafiával való összefonódásban. Ebből következően ők túl tudták élni a kispártként is. Hát mondjuk a szélső bal nehezebben, mert ugye a világ tendencia olyan volt, hogy éppen annak annyi volt, bár az olaszoknál a kommunizmus az nem a Szovjetunióhoz kötődött, hanem úgynevezett eurokommunizmus volt. Tehát a szovjetok főleg 56 után vált ketté ez a dolog, és most is amit látunk, hogy a mostani olasz jobboldal az nem az oroszokhoz húz, hanem a nyugati demokráciákhoz húz, tehát a fene egye meg őket, mindig mázliuk van ezzel, hogy a nyugathoz húznak, mindig jól jönnek ki ebből, a második világháborúból is jól jöttek ki ebből, az óriási válságból, ami a maffia miatt volt, abból is, és hát valószínűleg most is jól fognak kijönni ebből, pusztán azért, mert az ukránok mellett kardoskodik És a másik ugye a szélső jobb oldal, ami átnevezte magát, meg nem tudom, meg a korábbi pártokból átléptek oda emberek, tehát az tudott túlélni, és aztán az EU-s politikában is bejutottak az EU-s parlamentbe.
Nagyon szépen köszönöm. Zsolt Péter, szociálpszichológusnak, a Méltányosság Politikai Elemző Központ kutatási igazgatójának és Rajnai Gergely vezető elemzőnek, hogy itt voltatok. Köszönöm a hallgatók és a nézők figyelmét. Szerkesztőm Sonfaj Péter nevében is. Búcsúzom, minden jót, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.